Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 161. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Péter apostol első leveléből, a második rész első 8 verséből, eképpen. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által. Azért van meg ez az írásban. Íme szeglet követ teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, s botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te gyülekezetednek te vagy az építő mestere, te ismered igazán, hogy milyen terveid vannak a mi életünkkel, a mi közös életünkkel, te tudod, hogy mit akarsz végrehajtani közöttünk, velünk, rajtunk és bennünk. Köszönjük, hogy igéd és szent lelked által újra és újra építesz bennünket. De köszönjük azt is, hogy nem csak építesz bennünket, hanem parancsot is adsz, hogy épüljünk mi magunk is. Bocsáss meg, hogy oly sokszor összekeverjük mi a dolgokat. Legtöbbször ott, ahol nekünk kéne dolgozni, építkezni, kimunkálni az üdvösséget, ott várjuk, hogy te megtegyél valamit. Aztán oly sokszor előfordul, hogy amikor azt kéne kérni, hogy te munkálkodj, mert a te hatalmi körödben, a te csodáid között van az, amit meg lehet tenni egy-egy léleknek az üdvösségért, ott nekiállunk mi, és akarunk mi tenni, ahol rád kéne várni. Kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy megtaláljuk, mi az, ami a mi dolgunk, és mi az, ami a tiéd, és téged kell kérni, érte imádkozni. Kérünk téged, szólíts meg bennünket a te igéden keresztül, pásztorolj bennünket lelkeddel, hogy valóban beteljesedjék, amit te mondasz, lelki házzá legyen a mi életünk. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, igéhirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól Péter apostol első leveléből, a második rész 9. és 10. verseiből eképpen. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretett testvéreim, Péter apostol ebben az igerészben három képet használ, amivel leírja a hívő embereknek az életének valóságát. Ez a három kép nem más, mint a templom, a lelkiház képe, aztán utána a népnek a képe, és a papságnak a képe. Ezek olyan hatalmas nagy szimbólumok, amelyek magába foglalnak nagyon-nagyon sok mindent. Egy-egy dolog, egy-egy képnek a valóság, a mögött álló valóság tulajdonképpen a kép sűríti, mint egy szimbólum azt, ami mögötte áll. Sok minden jellemzi a papságot, sok minden jellemzi a templomnak a létét, és sok minden jellemzi egy népnek a létét. Azonban mindezeket a képeket tulajdonképpen a hívő gyülekezetre alkalmazza Péter, és itt különbséget tesz. Különbséget tesz, hogy azokhoz szól, akik már Isten gyermekévé lettek, akik Jézus Krisztusban új életet találtak, bűnbocsánatot nyertek, és akikbe Isten az ő maga lelkét adta, azoknak szól. Ez persze úgy tűnhet, hogy hát evidens, hogy az egyházban, a gyülekezetben így szólítja meg Isten az övéit, ugyanakkor a látható egyházban ez mégsem evidens. Mégsem egyértelmű, hiszen egy sereg olyan ember is ide a gyülekezetbe is, de más gyülekezetekbe is jár, eljár, akinek az életében még ez a csodálatos és nagyszerű változás, az, hogy a sötétségből a világosságra jött, még nem történt meg, még nem lett valósággá. Egyszer a teológiám, amikor legáció előtt voltunk, mindig ünnepekkor kiküldik a teológusokat, húsvétkor, különböző nagy egyházi ünnepek alkalmával, hogy hirdessék Isten igéjét a gyülekezetekbe, mindig vannak ilyen felkészítő alkalmak. Erre bejönnek különböző lelkészek, és egy alkalommal Cseri Kálmánt hívták meg a teológusok, hogy tartson egy előkészítőt húsvétkor. És ezen az előkészítő alkalmon nagyon sokat beszélt Cseri Kálmán arról, hogy milyen fontos arról beszélni, hogy bizony Jézus Krisztus feltámadott a halálból, halálba vitte a mi bűneinket, utána feltámadott és felment az atyához, hogy milyen fontos azt megemlíteni és hangsúlyozni az ige hirdetésbe, hogy ő benne van a mi bűneinknek bocsánata, ő benne Isten megtérést, visszatérést adott az embernek, és az nem más, mint a halálból az életre való kijövés, és van újjászületés, és ennek az újjászületésnek a hatalmává áll az embert átvinni a halálból az életbe, és ekkor nyerje el az ember az örök életet. És akkor néhány teológus, utána lehetett kérdezni, egy kicsit beszélgetni, fölvetette azt, hogy hát miért beszélünk mi erről húsvétkor? Hát hiszen nem evidens, nem egyértelmű a gyülekezet számára, akik odajárnak a templomba, hogy ez így van, hogy Jézus Krisztus feltámadott, hogy ő benne van a bűnbocsánat, hogy a megtérés és az újjászületés az az élet központi szívverése, hogy anélkül nincs kereszténység. És akkor elmondta Kálmán bácsi, hogy nem, nagyon sokan a gyülekezetben hisznek úgymond Istenben, van bennük egy vallásosság, sőt, nagyon-nagyon sok ember leél itt a templom padokba ücsörögve az életét, úgyhogy Istenben úgymond hisz, és amikor Jézus Krisztusról van szó, akkor megzavarodik, akkor nem tudja, hogy most hogy gondolja a dolgokat, és nem történik valójában semmi itt a templomban, vele és benne. Éppen ezért mindig kell hirdetni a keresztnek a valóságát, a bűnbocsánatnak a lehetőségét, azonban Isten olyan parancsot, amelyet csak a hívő ember tud teljesíteni, csak az újjászületett ember tud teljesíteni, azt az ő hívő népének mondja. Másnak nem. Erről beszél itt Péter, hogy van, aki hisz Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztust szereti, ő tartja életének alapjának, a legfontosabbnak az életében, az ő szeretetét, az ő vele való életet, bűnbocsánatot nyert, egyszer eljutott odáig, hogy érezte azt, amit a Biblia úgy fejez ki, hogy tele vagyunk a bűnnel, hogy nincs semmi jó bennünk. Leírja ezt egészen pontosan Pál apostol, amikor azt mondja, hogy lábuk nyomába romlás jár, nyelvükön kígyóméreg, és szinte az egész testet körbevesz, és az egész életről beszél, úgy, mint amit a bűn teljesen megfertőzött és áthatott. Az ember legtöbbször úgy tekint a bűneire, mint az valami kicsi, rossz dolog, ami néha megtörténik, mint hogy egy kicsit megvágtam volna az ujjamat a konyhába. Nagy baj nincsen. Bekötöm, idővel begyógyul. De a Biblia nem így beszél a bűnről. A Biblia úgy beszél a bűnről, mint valami rettenetes vírusfertőzésről, amely fertőzötté teszi a testet egészen tetőtől talpig, sőt, még a ruha is fertőzött, és aki hozzáér, megkapja a fertőzést. Mert fertőző is a bűnös lét. Nem lehet megoperálni, kötözheted amennyiszer akarod, ugyanott marad. Úgy érezzük talán, hogy amikor elkövetünk egy-egy nagyobb bűnt, ami úgy kiemelkedik a sok apró közül, akkor egy ideig zavarja az embert, aztán az időnek a pora belepi, de aztán egyszer csak jön Isten, történik valami, és Isten lefújja a port, és megtetszik a bűn. És újra lelkiismert furdalás lesz, újra zavar, újból kényelmetlen, újból nem tudok aludni miatta, mert Isten felelevenítette a dolgot. És egyszer mindenkinek, minden bűnéről Isten lefújja a port majd az időnek a vastag porát, ott majd, amikor ítéletet tart. De amikor az ember életébe közel jön az Isten, világosságba kerül az embernek az élete, akkor megtörténik az a csoda, amely egyébként nagyon nyomorultá teszi az embert, hogy átéli, hogy ő nélkül, az ő szeretete és kegyelme nélkül én tényleg elkárhozom. Amikor átéli a félelmet, átéli azt, hogy lesz következménye a bűnnek, és egyszer odahajul az Istenhez, és bűnbocsánatot kér, és megkapja a bűnbocsánatot, és akkor valami egészen új világ kezdődik el, amely hasonlíthatatlanul más a régihez képest. Aki ezen átment, aki, hogy úgy mondjam, az Isten országának a kapuján belépett, beléphetett, na azokhoz szól ez az ige, és mondja, épüljetek fel lelki papsággá. Nagyon sok ember van, aki Jézus Krisztustól ideges lesz a templomban. Valami miatt irritálja, valami miatt zavarja Jézus Krisztusnak a személye. A megtérés, az újjászületés hirdetése, a bűnbocsánatnak a lényege. Istent elfogadja, de mégis ez zavarja. Igen, vannak engedetlenek. De nem ehhez szól most az ige, hanem azokhoz, akik így mondja, hogy ti nektek pedig, akik hisztek, tisztesség. Nektek adok egy hatalmas feladatot, titeket foglak valamire elhívni, és elhívtalak már, és tettelek valamivé, ezt cselekedjétek, nektek adok parancsot. Akik pedig még nem mentek át ezen a csodálatos kapun, a megtérés újjászületés kapuján, mondja az Isten, lehetséges ám világosságra hozni a bűnöket. Sőt, biztat, hozzátok világosságra a ti bűneiteket, hozzátok be oda, ahol egyedül bocsánat van rá, ahol lehull a lelkiismeret furdalás, hozzátok be abba a bűnbánó imádságba. Öntsd ki azt, amilyen vagy, amit tettél, mert nálam van bocsánat. A hívő embernek pedig mondja, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá. Úgy lehetne egy mondatban címet adni ennek az ige résznek, hogy elhivatásunkhoz méltó élet. Elhivatásunkhoz méltó élet. A mindennapi emberi élet mellett egy különleges elhívás van adatik minden kereszténynek az életébe, ez pedig az, hogy papja legyen az Istenének. Sok mindent cselekszünk itt az életben, nagyon sok kötelességünk van, végigjárjuk ugyanazokat a dolgokat, amit a többi világi ember végigjár. Nekünk is kell ennünk, nekünk is kell dolgoznunk, mi is nemzünk gyermekeket, felneveljük, aztán közben megöregszünk, végigmegyünk mindazokon a dolgokon, amin a többi ember. Mégis más a hogyanja, a mikéntje, és Isten pedig egy csodálatos plusz célt ad az életnek, hogy ne csupán az legyen az életednek az értelme, hogy itt leéled böcsülettel az földi életedet, amit tudsz, megteszel szépen, jól, helyesen, hanem legyen egy plusz célja. Így mondja Pál apostol, Isten munkatársai vagyunk. Tudom, sokszor elhangzott már. De azért gondold meg egy kicsit, micsoda kiváltság. Micsoda ajándék az, hogy Isten azt mondja, mindenható Isten, akinek a szavára ez a hatalmas világegyetem, meg annyi galaxisával, csillagzatával, a Földnek meg annyi apró és nagy csodájával létrejött, akiben ott van minden bölcsesség, aki a tehetséget adja a művészeknek, aki a tehetséget adja a gondolkodóknak, az építészeknek, mindenfajta féle tehetséget, rálátást, bölcsességet, akiben ott van minden, mert minden őtől leszármazik, ami csak jó. Ez a valaki, a mindenható azt mondja, hogy te pici ember, te az én munkatársam leszel. Munkatársam, aki olyan építkezésben vehet részt, amely majd ott, a második világban is ott lesz. Az értelmes ember, én úgy gondolom, hogy valamilyen, akinek van valami rálátása az életre, úgy gondolom, hogy szeretne valamilyen értelmes nyomot hagyni itt a Földön maga után. Szeretné azt, hogy legalábbis a gyerekemnek legyen valamivel több, mint nekem, hagyjak rá valamit, adjak neki valamit, nagyobb léptékekre van lehetőség, akkor hagyjak valamilyen nyomot itt magam után, valami történjen, amiből esetleg emlékeznek én rám, amiért érdemes volt, amire azt mondhatom, hogy én tettem itt valamit a Földön. Ha még nagyobb léptékekbe tud valaki gondolkodni, mert olyan lehetőségei vannak, akkor meg szeretné valami történelmi nyomot hagyni, és lehetne ezeket sorolni. De mindezek itt maradnak a Földön. Elmegyünk, aztán lesz belőlünk egy megsárgult kicsi fénykép, aztán a dédunokánk már azt se tudja, hogy milyenek voltunk, kik voltunk, mert ő már nem látott bennünket személyesen. Azonban Isten elmondja a talentumoknak a példázatában, hogy bizony, amikor ad 5 talentumot, és valaki hűséggel kezeli azt az 5 talentumot, és visz helyette 10-et az Úrnak, akkor az a 10 talentum ott lesz a mennyben. Ott lesz a mennyben. Hogy valamilyen formában a te munkádnak gyümölcse, ott gyümölcsözik igazán a mennyben, nem itt a Földön, még akkor is, hogyha tudsz nyomot hagyni ebben az életben, valamilyen formában, valamit leraksz az asztalra, akkor is az igazi gyümölcs a mennyben lesz majd. És ott lesz, és majd azért ajándék fog járni, azért valami. Ott lesz egy csodálatos gyümölcs, beépül, hogy mondjam így, az Új Jeruzsálemnek a kőfalába, a házaéba a te munkád is. Ennél nagyobb építkezés nincsen. Ennél nagyobb vállalkozás nincsen. Ennél csodálatosabb dolog, aminek az útján az kíséri majd a te életedet, a te küldetésedet, hogy lelkek megismerik Istent, megszabadulnak a bűneiktől, hogy lelkek örök életre jutnak, és nem örök halálba menetelnek a te életed nyomán. Na, ennél nagyobb munka, lehetőség, dicsőség nincsen. Ezt a dolgot szánta neked Isten. Ezt a dolgot, és ezért adja a parancsot, épüljetek fel lelki házzá, szent papságká. Ennek az egészen új valóságnak a lényege kettős. Így lehetne megfogalmazni, így is fogalmazza meg az ige, csak most lerövidítem, vagytok, legyetek. Vagytok, legyetek. Fontos meglátnunk, hogy mindenfajta küldetésnek, lelki munkának az az alapja, hogy Isten tett minket valamivé. Így mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép, szent nemzet vagytok. Na de most akkor egy kicsit bajba kerülünk. Akkor hogy van ez? És azt mondja, hogy legyetek, és utána meg azt mondja az Isten, hogy vagytok. Hogy van ez akkor? Hát hogy legyek, hogyha már az vagyok? Minek legyek valamivé, ha már egyszer az vagyok? Igen, Isten egy különleges módját választott, és ez nagyon sokszor előfordul a keresztény életnek. Ez egy alapvető valósága, hogy azzal kezdődik, hogy Isten valamivé tesz engem, egy egészen új státuszba, valóságba, létbe visz be engem, és ez adja meg az alapot, hogy igazán azzá legyek, akinek lennem kell. Tehát mit tett Isten? A választott nemzetség tagjává tett téged. királyi pappá tett téged. A szent nemzetnek egy tagjává tett, és egy olyan nemzetségnek a tagjává, amely megtartásra való. Mindezt már megcselekedte. Nagyon fontos ezt tudnunk. Ez egy alapja a keresztény életnek, hogy van egy ilyen kettősége, hogy elmondja azt, hogy én már azzá tettelek téged tulajdonképpen. Lényegében véve, abszolút értékében, te már azzá lettél. Már csak be kell tölteni ezt a dolgot. Mert tudnélik, hogyha Isten azt mondja, hogy legyetek szent papsággá, legyetek lelki házzá, akkor ha csak ezt mondaná, de nem tett volna azzá, akkor mi lenne a helyzet? Az lenne, hogy gyakorlatilag egy olyan felhívást, egy olyan parancsot kapnék, amitől megijednék, mert rájövök, hogy hát én ezt nem tudom teljesíteni. Hogy legyek én szent pappá? Hogy legyek én, mint élőkő lelki házzá? Ismerem magamat, belenézek a tükörbe, végtelen egyszerű dolog. Kiderül rólam, hogy se szent nem vagyok, se pap nem vagyok, se lelki nem vagyok, se lelki kő nem vagyok, belőlem aztán nem lehet építkezni. Én rám nem lehet építeni. Ez a becsületes álláspont, hogyha valaki egyszer önmagára néz a tükörbe, hogy én milyen vagyok. Isten viszont nem ezt mondja. Nem olyan dologra hív fel, ami nem lehetsz, hanem olyan dologra hív fel, ami lehetsz, mert ő már mindennek alapját elkészítette. Elkészítette. Olyan ez, mint amikor matematikailag leírva van a mínusz egy, de mindjárt tudjuk, mert matekból meg kellett tanulni, hogy ha két vonalat írunk köré, akkor az azt jelenti, hogy abszolút érték. A mínusz egy, egy. Érted? Hiába nem vagy még az. Isten abszolút értékben már annak lát, amivé helyezett, amilyen státuszba helyezett téged, mindent megad azért, hogy te valóban azzá is legyél. Na de bizony ez a te felelősséged, nem az Istené. Isten azt mondja, hogy én már téged azzá tettelek. Itt kevergetjük össze a dolgokat, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok, hogy itt egy nagyszerű, csodálatos, szuper gyülekezetnek kell lennie, egy fantasztikus élő háznak, lelki háznak kell lennie, ez adottság. Hadd mondjam el, hogy nem adottság. Ha adottság lenne, akkor az olyan valami lenne, amire azt mondjuk az a növekedésnek a kategóriája, hogy majd kinő, majd hogyha kinő, akkor egyszer csak előáll, és sokszor meg azt gondoljuk, hogy majd kialakul, nem alakul ki. Kialakulni az fog, ami növényfajta, ami egyszer csak elkezd nőni, és akkor tényleg egyszer virágot bont, aztán utána a virágot beporozzák, aztán utána beporozták, akkor majd gyümölcsöt fog hozni, ez kialakul. Erről beszél Pál a Korintus levélben, azt mondja, a növekedést adó Isten. Van neki munkája, van Istennek munkája. A növekedést adó Isten. Nekünk meg azt mondja, építsd fel. Építsd fel. Épüljetek fel lelkiházzá. Na most alapvető bölcsességbeli kérdés, hogy az ember tudja azt, hogy amit Isten tud csak megtenni, azt én nem fogom tudni megtenni. Amit viszont nekem kell megtenni, Isten nem fogja helyettem megtenni. Nem fogja helyettem megtenni. Ezért adja ezt a parancsot, amivé én tettelek, amihez neked mindent megadtam, azt te töltsd be, azt a területet, amelyet neked, mint egy országot, mint egy örökséget odaadtam, hogy szent nép lehetsz, hogy pappá lehetsz, azt tessék kihasználni, betölteni, meghódítani. Ez a világ legyen a te világod, mert ezért adtam neked, és én mindenben segítségedre leszek, és föl foglak téged építeni. De erre tessék elkezdeni építkezni. Amik nem voltunk, azzá leszünk. Isten cselekszik valamit az újjászületésben, átalakít, fontossá teszi az ő céljait, ami eddig nem volt fontos, és utána elkezdődik egy csodálatos a vonzatás, hogy az legyen az életemnek a lényeg, hogy emberlelkeket mentsek. Emberlelkeket mentsek. Megvalósítja, hogy szent nemzetté tesz, választott néppé tesz, és szent királyi papi néppé tesz. Az ő bennünk való cselekedete átalakít, egy új, addig nem volt emberré tesz. Azonban ezért mondja, hogy légy azzá, amivé tettelek én téged. Különleges területei vannak ennek a szent papságnak. Az egyik az, hogy hirdetni, a másik az, hogy imádkozni. A pap mindig hirdeti az Istennek az igéjét, és imádkozik. És ez mindenkinek kivétel nélkül, mint kereszténynek, mint hívő embernek feladata. Nagyon sokszor úgy gondolkodunk, mint hogy a katolikusok lennénk. A katolikus egyháznak az alapvető vonása, ez mind szervezetileg, mind elméletileg, dogmatikailag, tanításbelileg így van, hogy van a klérus, és van a laikus nép. A klérus a papoknak a feladata, igei szolgálattól elkezdve mindenféle papi szolgálat, a laikus nép pedig éli a maga laikus életét. Neki az a feladatuk, hogy hívő emberként becsületesen végéljék az életüket, meghallgassák azt, hogy miképpen kell, hogyan kell élni. A protestantizmusnak és eleve a reformációnak a hatalmas felismerésén rátalált erre az ígére, amit itt Péter mond, és elmondja. Ti választott nemzetség királyi papság vagytok. Mindenkire vonatkozóan. Ez általános papságnak az elve. Nincs egyetlen munkanélküli sem az Isten országában. Mindenkinek szent küldetése és feladata van, hogy pappá legyen, ami jelenti az imádságot és az ige hirdetést. Imádkozni. Vannak olyan emberek, akik nehéz ajkúak, azt mondják, hogy nem tudok beszélni, nem tudom elmondani, nem tudom megfogalmazni a dolgokat. Volt ilyen Mózes, aztán Isten megoldást adott neki. Van ilyen ember, aki azt mondja, hogy én nem tudok világosan beszélni. Nehezen teremtek kapcsolatot a másikkal. Én nem vagyok olyan kommunikatív, nem tudok velük beszélni az emberekkel, mert én nem beszélek olyan könnyen, nem teremtek kapcsolatot olyan könnyen. Na de, hadd mondjam neked, imádkozni azt tudsz. Imádkozni mindenki tud. Tudjátok, az egyik legnagyobb szolgálat az imádság. Imádkozni, hordozni azt, akit szeretek Isten előtt, hűségesen. Ha kell napjába többször, ez a láthatatlan szolgálat, és mégis aki végzi, mindig megtapasztalja, hogy ott vagyok Isten trónusa előtt. Tudjátok, annak súlya van ám. Amikor te komolyan imádkozol valakiért, annak rettenetesen nagy súlya van, annak lelki terhe van. Hordozni az Isten előtt, az munka, az komoly szolgálat. És tudod, komoly eredménye van ám, mert az Isten meghallgatja. Megtehetné Isten azt is, hogy azt mondaná, hogy nem kell imádkozni, nem kell engem kérni, magamtól is megcsinálom. Mégis Isten nem így gondolta. Elmondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, kőfalaidra őröket állítottam, hogy éjjel-nappal királtsanak a te helyreállításodért. Milyen különös. Isten azt akarja, hogy mi kiáltsunk éjjel és nappal. Éjjel és nappal, hogy helyreállítassák a rend, hogy felépüljön a gyülekezet, hogy emberek megtérésre, újjászületésre eljussanak, hogy az életük megjobbuljon, kivégzi ezt a szolgálatot. Vagy legtöbbször magunk körül forgunk az imádságainkba, hogy én velem mi legyen, hogy nekem mit adjon az Isten. Igen, hát a mai életnek a legjellemzőbb vonása, itt a 20. század, 21. században ez alakult ki, ez a bizonyos én és én, az én központúság. Mi van az én kis világommal? De jó lenne már elfelejteni. A te kis világodnak, a te kis énednek hadd hirdessem, hogy az Isten már téged örökössé, királyi pappá, szent nemzetté tett. Te már rendben vagy. Ne magadon aggodalmaskodjál, hanem kezd el végezni azt a csodálatos szent szolgálatot, amit Isten adott neked. Te hordozz másokat előttem, és hidd el, rendbe teszem a te dolgaidat. Hogy mondja ezt másképp Jézus? Keresétek először Isten országát, és mindezek ráadásképpen megadatnak néktek. Ki kéne már jönni nekünk is ebből az állandóan önmagunk körül forgó világból. Észre kéne venni a másik embert, észre kéne venni a gyülekezetet. Észre kéne venni azt a felelősséget, azt, hogy a lelkész hogy prédikál. Az ti rajtatok is múlik ám. A legjobb példa az Spurgeon. Míg 6000 embernek a tabernákulumban fenn prédikált, addig több százan imádkoztak érte lent, hogy adassék az ő szájának szó, ahogy Pál apostol is kéri a korintus beliektől. Hogy? Hát Isten munkája, az ige hirdetése, az, hogy a lelkész igét kapjon, az rajtatok is? Igen, rajtatok is múlik. Az, hogy a gyülekezet igazán lelkiházzá lesz? Igen, a ti imádságaitokon nagyon sok fog múlni. Mert miközben imádkoztok, Isten cselekszik, és miközben imádkoztok, bennetek is cselekszik, és elváltoztok arra a képre, ami a Krisztus. Csodálatos szolgálatám ez, az imádság. És az imádság, tudod, mire tanít meg még téged? Arra, hogy megtanuld hirdetni az ő igéjét annak, akihez csak elküld. Mert ami imádságban meg lesz fogalmazva, ami az Isten színe előtt meg lesz fogalmazva, amikor beszélgetsz vele, akkor hordozol valakit az imádságba, az majd elmondható is lesz. Az imádság egy olyan dolog, mint amikor egyszer csak fölkerülsz a mennyekbe, a szentek szentjébe, ott állsz Isten előtt, és valóban lélekben ott vagy az Isten trónja körül. És vele beszélgetsz, a mindenhatóval. Ő lett, te képviselsz valakit, mert a pap Istent képviseli az ember előtt, és a népet képviseli az Isten előtt. Ez egy csodálatos feladat. Képviselői feladat. Eredeti feladata az embernek, erre teremtette az Isten, hogy az ő képét viselje. Erre hívott el az Isten, és ezért mondja, hogy épüljetek fel lelki házzá, szent papságá. Csodálatos dolog az, hogy nem úgy van, hogy Isten valami olyan dolgot mond, amit nem tudunk végrehajtani, hanem bizony olyan dolgot mond, amit végre tudunk hajtani. Van ennek feszültsége, és van ennek békéje. És egyszerre van jelen mindkettő az életben. Mi a békéje? Az, hogy Isten már azzá tett. Ez az úgynevezett prófétai perfektum. A prófétai perfektum az Ószövetségben azt jelenti, hogy minden egyes ígéretes profécia úgy van leírva, hogyha nyelvtanilag megnézzük, akkor befejezett, perfekt módban van leírva. Hogy? Hogy van ez? Tehát Isten mondjuk 400 évvel később megcselekszik valamit, bejelenteti mondjuk Ézsaiással, és ő már úgy írja le, mintha megtörtént volna. Kivétel nélkül minden ígéret az Ószövetségben így hangzik el. Ezt hívják úgynevezett prófétai perfektumnak, ugyanez igaz erre is. Még nem lettél azzá, de Isten már elmondta azzá, tettelek. Nem leszel, tettelek. Ezért legyél. Érted? Ennek olyan békéje van. Ennek olyan hálája van, hogy elmondhatod, hogy köszönöm, hogy már az vagyok. A te szemeidben már az vagyok. És mert te tudod a jövendőt, elmondod nekem, hogy tényleg az vagy. És ennek van egy csodálatos aranytartaléka, egy csodálatos tőkesúlya az életbe, hogy én már az vagyok. Tehát nem nehéz dolog azzá lenni. Mert már az alapvalósága megvan, az ígérete megvan, Isten be akarja teljesíteni, ezért is mondja szintén Péter a második levelében, hogy mindenre, mindennel megajándékozott az Isten, amire szükségetek van a kegyes élethez. Mindennel, kivétel nélkül. Ezért adja Spurgeon a kis könyvecskéjének azt a címet, hogy Isten ígéreteinek tárháza. Az ígéreteket lehet nyúlni a kincses ládába, el lehet venni, Isten adja, nyitja, és valósággá lehet az életedbe. Ki kell jönni az önmagunk körül való forgásból, mi van én velem, és egyszerre megváltozik a szememnek a világa, hogy azt fogom figyelni, mi van ő velük. Mi van a gyülekezettel, mi van az ige hirdetéssel, és leszek valóban pap, méltóvá leszek ahhoz, amire elhívott az Isten. Hordozni Isten színe előtt sokakat, azokat, akiket szeretek, azok, akiket ismerek, a nyomorúságait, a jövendőjüket, a kívánt jövendőjüket, Uram, add, hogy megtérjen, hogy újjászülessen, hordozni hűségesen, miközben én is megváltozom. Pappá lenni. Hogy áthassa az életedet azt, hogy az Istennek a képviselője vagy itt a földön, és a népnek a képviselője ott a trónteremben. Hogy adj, amikor itt vagy, amikor az emberek felé fordulsz, és kérj, amikor az Isten felé fordulsz az embereknek. Hogy betöltsd azt a hivatást, amit Izrael sajnos soha nem töltött be. Hiszen azt akarta az Isten, hogy papok szent népe legyen. Nem lett azzá. Nem lett azzá. Sokszor olyan keményen ellenállt az Isten akaratának, pont a fordítottját csinálta. Ezért jött az új szövetség, ahol lélek szerint lesz valósággá az, hogy mindenki pappá lehet. és mindenkinek pappá kell lennie. Van ennek békéje, hogy már az vagy. Azzá tett az Isten. És van ennek egy csodálatos útja, amely nem nehéz, hanem könnyű és gyönyörűséges. Legyen úgy a te életedbe is, hogy légy pappá, légy szent néppé, aki hordozza a világosságot, és bemutatja, kicsoda az Istene. Úgy legyen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egy olyan csodálatos világot hoztál, ami számunkra, amely túlterjed azon, hogy meg vagyunk mentve, bár ez a legnagyobb dolog. Hogy kimentesz bennünket a sötétségből, a halál világából, és annak a következményéből, a kárhozatból. Köszönjük, édesatyánk, hogy eltervezted, hogy különböző szolgálatokban, küldetésben járjunk, amíg itt vagyunk a Földön. Azt akarod, hogy munkatársaid legyünk, mi, akik olyan sokszor még vétkezünk, olyan sokszor megszomorítjuk a te lelkedet. Kérünk téged, ahogyan az igében van, hadd legyen úgy a mi életünkben is, hogy megtisztuljunk. Akarjunk megválni a mi bűneinktől, tegyük le azokat, és kapaszkodjunk bele abba a kősziklába, akit teletettél le Jézus Krisztusba, hogy tudjunk építeni őre áll, mint valami csodálatos, egyetlen alapra. Hogy sokszor jellemez az bennünket, hogy a te országodnak az ügye, dolga, a lelki dolgoknak a fontossága, ami mindennapi életünk mellett eltörpülnek. Bocsáss meg ezt nekünk. Hiszen te olyan életet szántál, ahol a mi lelkünkben ott a te lelked, mint csodálatos forrás, és életünk minden területére kivétel nélkül kiárad. Ez a csodálatos forrás, a te lelkednek ereje, hatalma, megváltozik az életnek hogyanja, mikéntje, miközben egy új cél jelenik meg, hirdetni a te nagy nevedet. De nem úgy általánosságba, hanem az építés munkája közben egészen konkrétan rá lehet találni, miként kell építeni a lelki életet. Köszönjük, hogy ezt szántad nekünk, és kérünk, ha teljesedjék be a mi életünkön. Kérünk téged, hogy légy velünk, add, hogy a mindennapok során is felismerjük mindazokat a lehetőségeket, amiket te arra szántál alkalomként, hogy rólad bizonyságot tegyünk, hogy igazán pappá legyünk. Édesatyánk, szeretnénk kérni téged a betegeinkért is. Kérünk egy férfi testvérünkért, aki egy szívrohamon átmenvén most is úgy van ott a kórházban, hogy nem tudják felkelteni. Kérünk téged, könyörülj meg rajta, állítsd fel őt, építsd meg őt, hogy nagy szüksége van még rá a családjára. És kérünk az üdvösségért is, hogy ajándékozd meg őt a megtérésnek kegyelmi ajándékával. Kérünk téged, Urunk, egy nőtestvérünkért, aki olyan nagyon beteg és lázas most, és akármit csinálnak az orvosok, a családja, nem megy le az ő láza. Könyörülj meg, és adj neki enyhelyt a beteg ágyán, add, hogy felépülhessen, add, hogy meggyógyulhasson. Könyörülj meg rajta, kérünk, Urunk, kegyelmezz neki Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre válaszol, énekeljük a 392. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük a 392. dicséretünknek a második és az ötödik versét. A második vers így kezdődik, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra. Thank you.